heti gazdasági figyelés.
Szerbia államadóssága november végén 29 milliárd 900 millió euró volt, október végén 300 millióval kevesebb, míg 2020 végén Szerbia államadóssága 26 milliárd 670 millió eurót tett ki, vagyis 3 milliárddal gyarapodott az adósság egy év alatt. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Januártól 18.300-ról 19.300 dinárra emelkedett a bér adómentes része, vagyis 1000 dinárral lett nagyobb a fizetésünknek az az összege, amely mentesül a személyi jövedelem adó alól. Ezzel egy időben 0,5%-kal csökken a munkaadók által fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék is, közölte a pénzügyminiszter, hozzáfűzve, hogy így 1%-kal csökkennek a nettó bérek adóterhei. Egyébként a minimálbér is növekedett január 1-től 35 ezer dinár fölé. 4 éve csökkentik a bérek terheit, hogy hosszú távon segítse és tehermentesítse a gazdaságot, ezt is a pénzügyi tárca vezetője mondta. És azt is elmondta, hogy terveztek járványügyi intézkedéseket az idei évre is. A hétvégétől jelentkezhetnek a fiatalok a 100 eurónyi állami támogatásra, a pénzre viszont február 1-től számíthatnak csak. A nyugdíjasok és az egészségügyi dolgozók is kapnak, a fiatal párok a családbővítésre is felvehetik a támogatást. A határátkelőkön az ünnepek alkalmával mindig torlódás, vagyis hosszú várakozással kell számolni. Az autóúti határnál bővítést terveznek, erre a szerbiai oldalon is készülnek a tervek. Mindkét témáról és még egyebekről is hallhatnak két vendégünktől, Lálics Urbán Emesek közlekedési, építési és közműfejlesztési, valamint Kerekes József pénzügyi államtitkártól. Utána a fogyasztóvédelmi mellékletben a banki szolgáltatások díjszabásáról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben temerini kivitermesztésről hallhatnak. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal a bajsai tájházba kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emília, Ádám Csilla, Gábor Ildikó, Verica Polyákovics és Olyad Gyipánov nevében tartalmas időtöltést kívánok.
És urak, az ábra jót mutat, az ember lelke felvidul, és jó a hangulat, és zajlik már a só, és tisztán látható, hogy erre jön, vagy arra megy a közös hajó. A szereplőknek fent, és lent is van szava, mert ez itt már a földre szállt demokrácia, ez ősi szerkezet, és működik veled, és kórus tagnak lenni itt a nagy, a főszerep, de szól már, szól, szól a zene, szól már, szól, ha nem szólnak bele. A színfalak mögött a színfalak mögött vannak színfalak, de azok már a színfalaktól sosem látszanak. És ott is van egy show, egy másik színdarab, hogy szeretnék, ha úgy játszanánk, ahogy játszanak. De szól már, szól, szól a zene, szól már, szól, ha nem nyúlnak bele a színfalak mögött.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Köszöntöm az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjében a két államtitkárt, Lálics Urbán emese közlekedési építési és közműfejlesztési, valamint Kerekes József pénzügyi államtitkárt. Ezt most hallgatóinknak mondom, hogy lehet, hogy egy kicsit meglepődtek az iménti felvezetőn, hogy a pénzügyekről rögtön a határ átkelőkre ugrottam át, de a két vajdasági magyar államtitkár feladatköre éppen ezeken a területeken fonódik össze, és más egyéb területen is. De kezdjük talán azzal, hogy mindketten nagyjából bő egy évvel ezelőtt, vagy szűk másfél évvel ezelőtt kerültek az államtitkárságra. Emesét kérdezem elsőként, hogy mennyire folytatja azokat a feladatokat, amelyeket elődje megkezdett, mert hogy a stúdiónkban gyakran volt vendégünk az előző államtitkár. Ön is ugyanazt a feladatkört kapta a titkárság, a minisztériumon belül, tehát közműfejlesztési államtitkár lett, de gondolom, hogy vajdaságra vonatkozóan azért nem csak a közműfejlesztéssel fog majd foglalkozni. Tehát mivel fog most foglalkozni?
Hát először is köszönöm szépen a meghívást a heti gazdasági figyelő műsorba, és üdvözlöm a hallgatókat. Tehát, mint ahogy említette, igen, a kinevezésem az 2020 december elején, 5-én volt, és Kern Imre államtitkár urat követtem ezen a helyen, az építésügyi minisztériumban, mint államtitkár. Nagyon sok megkezdett projektet, amit ő vezetett, illetve folytatott, azokat én vettem át.
És ezek mind nagy beruházások a gyakorlatban, amiről a későbbiekben majd beszélni fogunk, tehát gyakorlatilag akkor ezek nem ilyen 1-2 éves tervek, és ezért kell őket folytatni.
Természetesen ezek távolmondató célokat tűztek ki maguk elé, tehát olyan nagyobb projektumokról van szó, mint az Y-elágazás, amit Szabadkát megkerülő autóút kiépítése, illetve volt olyan projektum, ami a szerb és magyar együttműködés segítségével, ugye önkormányzatoknak segít infrastruktúrális projektek megvalósításában.
Ezeket majd a műsor folyamán még részletezzük. Most a másik államtitkár vendégemet kérdezem, Kerekes Józsefet, aki a pénzügyminisztériumban államtitkár. Vajdasági magyar államtitkár a pénzügyminisztériumban, hát én 30 éve vagyok a pályán, és nem tudok róla. Tehát a kormányban voltak, de a pénzügyminisztériumban nem. Milyen feladatokat kapott?
Hát először is én is meg szeretném köszönni a meghívást, és szeretném üdvözölni a vendégeinket. Az én kinevezésemre 2020. december 17-én került sor. Azóta a pénzügyminisztériumnál vagyok. Hát nem mondhatom, hogy egyszerű a dolgom, mivel hogy a pénzügyminisztérium az egyik legfontosabb minisztérium az országban, meg hát ott még előttem nemhogy VMS által delegált személy, hanem magyar személy nem volt, és most nekem ezt az utat kell kitaposnom, megkapni azt az elismerést, mert hát köszönhetőleg a magyar szavazatoknak, a VMS-nek a választáson elért eredményeként jutottunk oda is. És nagyon fontos számunkra, hogy ott is legyen valaki, aki a későbbiekben elő tudja segíteni a vajdaságra és a vajdasági magyarságnak fontos feladatait.
Most a bemutatkozásnál azért mondjuk el, hogy milyen területről kerültek a minisztériumba, mert hogy talán mondjuk a közigazgatásban dolgozók könnyebben el tudják sajátítani azokat a feladatokat, amelyekkel a minisztériumban államtitkárként foglalkoznak, de önöknek mennyire volt ez nehéz, vagy könnyű? Emese?
Hát én először is a magánszférában dolgoztam, építési kivitelezéssel foglalkozó cégnél.
Ez részben akkor a minisztériumnak megfelel.
De kisebb léptékű befektetésekről volt szó. A második, ami nagyobb tapasztalatot jelentett számomra, pedig az volt, hogy Antalfalva községben az önkormányzatnál töltöttem be építésügyi felügyelő munkakört, úgyhogy ott nagyon sok tapasztalatot szereztem, ami a közigazgatási eljárásokat illeti. De viszont nagyban eltér a minisztérium munkája azzal, amit tapasztaltam az előző években az önkormányzatoknál.
József?
Hát nekem nem volt ennyire egyszerű a dolgom, mivel hogy én a magánszférából kerültem oda. Én 7 évet ledolgoztam egy cégnél, ahol igaz, hogy pénzügyekkel is foglalkoztam egyebek közt, de nagyon messze áll attól, amit a pénzügyminisztériumban kell csinálni. Úgyhogy, de hát én megszoktam azt a tempót, és tovább is úgy szeretném folytatni a tevékenykedéseimet.
Akkor most folytatjuk az időszerű kérdésekkel, ugye ezt jelentettem be, hogy időszerű témákkal, kérdésekkel foglalkozunk. A szerb kormány tegnap fogadta el a fiatalok támogatására vonatkozó törvényjavaslatot, ma kerül a parlament elé, hogy csak hallgatóinkat emlékeztessük, ez ugye az a 100 eurónyi dinárösszeg utalása a fiataloknak. Hallgatói kérdés is volt nagyon sok ezzel kapcsolatban, hogy az a 16 és 29 év, az gyakorlatilag mit ölel fel, mert nyilván, hogy lesznek ezúttal is pehesek, akik egy-két-három nap, vagy az a szabályzatban lévő 8 nap, ahogy megjelenik a hivatalos lapban, hogy kicsúsznak ebből a támogatásból. De akkor Józseftől kérdezem, hogy gyakorlatban ez most hogy néz ki, hogy mi van ebben a törvényjavaslatban, amit a parlament ma elfogad?
Hát igen, a kormány tegnap elfogadta a 16-tól 29 éves szerbiai állampolgárok ideiglenes adatbázisának a törvényjavaslatát, amely lehetővé teszi azt, hogy meghozzák azt a jogszabályt, ami alapján ki lesz fizetve a 16 évesektől 29 éves korig a 100 eurós támogatás. Na most itt az a fontos, hogy ez a 16 és 29, ez attól a pillanattól kezdődik, amikor a törvény hatályba lép. Szóval, hogyha a parlament ma holnap elfogadja, és ez úgy lesz elfogadva, hogy azonnali hatályba lépéssel.
Tehát akkor nincs az a 8 nap a hivatalos lapban való megjelenés.
Nem, a hét folyamán ez hatályba kell lépjen, mivel hogy 15-től már kezdődnek a bejelentkezések. Na most addig a napig, aki betöltötte a 16-ot, és aki nem töltötte be a 30-at. Szóval a törvény hatályba lépésének a napjáig, aki betöltötte a 16-ot, és aki nem töltötte be a 30-at, ezek jogosultak erre a támogatásra. Most ez a támogatás is ugyanúgy fog működni, mint az eddigi támogatások, amik voltak már 2020 és 2021 során is, volt a 100 euró, tavalyi évben pedig volt a 30-30 plusz 20 euró, ugyanúgy kell bejelentkezni.
Tehát jelentkezni kell.
Ugyanúgy kell bejelentkezni az államkincstárnál. Ide szükséges személyazonossági igazolvány, mivel hogy tudjuk, hogy 16 éveseknek már kötelező személyazonossági igazolványa legyen. 4 adatra van szükség. Név, vezetéknév, személyi szám, személyazonossági igazolvány száma és egy bank. Esetleg, ha ilyenkorúaknak, mert tudjuk, hogy ilyenkorúak még nem szoktak bankszámlát nyitni, akkor arra van szükség, hogy megjelöljék azt a bankot, amelybe szeretnék, hogy az állam a nevükre nyisson egy bankszámlát, és oda fogjuk már február elején utalni ezt a 100 euró dinár ellenértékét.
Lesznek egyéb támogatások is az idei évben, sőt már a napokban. Ki kapja meg most akkor leghamarabban az idei támogatási rendszerből az első összeget?
Hát leghamarabban azok kapják meg, akik már úgymond a saját hátukon viszik ezt az egész járványhelyzetet, és akik az élsorban vannak ezzel a harccal. Leghamarabb az egészségügyi dolgozók fogják megkapni az egyszeri támogatást, a 10.000 dinárt, ami most pénteken 14-én lesz kifizetve. Utána pedig február 10-ig a nyugdíjasoknak lesz kifizetve az egyszeri támogatás a 20.000 dinár.
És ugye nemrégiben bejelentették, hogy családtámogatás is lesz a fiataloknak, akkor talán mondjuk el, hogy mekkora összeget kapnak a fiatal párok.
Hát ami a fiatal párokat illeti, mivel hogy szerbiai demográfiai helyzete nem a legrózsásabb, úgyhogy ezen a téren is támogatásokat kell, hogy előrehozzunk. Ami a legújabb, ami január 1-én lépett hatályba, az, hogy az első gyermek után az eddigi 100.000 dinár, amit kaptak a családok, az 300.000 dinárra lett növelve. Na most csak az első gyereknél lett ez a drasztikus növelés, a második és harmadik gyereknél maradtak a meglévő összegek, amik 2 éves és 10 éves lefolyásban lettek kiosztva a szülőknek, most ez mellett kapnak még egyszeri támogatást, a 100.000 dinárt.
Most maradjunk még egy picit a támogatásoknál, és nem kerülhetjük meg azt a kérdést, bár ezt a végére akartam hagyni, de akkor most ezzel folytatjuk, hogy ugye tudjuk, hogy az idén nagy valószínűséggel országos választások lesznek. Mennyire befolyásolja mindkét tárca idei költségvetését, idei pályázati rendszerét, idei utalásait, idei programjait, terveit, az, hogy valószínűsíthető, hogy az idén lesznek választások, és most arról ne beszéljünk, hogy vagy lesznek, vagy nem lesznek, de hogy hogyan tudtak tervezni erre az évre.
Akkor most átvenném a szót. Tehát itt az építésügyi, közlekedésügyi és infrastruktúrális minisztériumban ugye nem nagyon befolyásolja a választási év a költségvetést, mert nekünk a megkezdett projekteket, illetve az olyan projekteket, amiknek a fontossága kikristályosodott az elmúlt időszakban, azokat kell, hogy véghez vigyük. Itt az építésügyi minisztériumban ugye olyan projektumokról vannak szók, amik autópályákat jelentenek, fő vasúthálózat fejlesztését, illetve infrastruktúrális közmű fejlesztéseket, tehát olyan értelemben, hogy vízvezeték, illetve főként a szennyvíz rendszerek kiépítését és szennyvíz tisztító üzemek kiépítésére vonatkozó projektek vannak a minisztériumban. Természetesen van a vízügyel, légi közlekedéssel kapcsolatos projektek is a minisztériumban, de a fő költségvetést a 2021-es évben is a vasúti befektetések jelentették. A közutakra szintén 35%-os volt a minisztérium költségvetésének a ráeső része a 2021-es évben. Itt egyébként azt szeretném megemlíteni, hogy a 2021-es év az egy nagyon sikeres év volt a minisztérium részéről, mert a 71 milliárd költségvetési összeget 104%-osan teljesítettük, tehát még több is volt a befektetés, mint amennyit előre terveztünk. Tehát megvalósítottunk minden projektet, amit megígértünk, illetve amit elterveztünk az elmúlt évben.
Jó, akkor a későbbiekben majd azért részletezzük elsősorban Vajdaságra vonatkozóan, hogy milyen nagy beruházások voltak, és nem csak nagy beruházások, hanem az önkormányzatokra vonatkozó kisebb volumenű, de az ott élő polgárok számára nagyon fontos. De azért akkor most még Józsefet is megkérdezni, hogy a pénzügyminisztérium munkáját mennyire befolyásolhatja az, hogy esetleg az idén választások lesznek. Ugye tudjuk, hogy november vége felé elfogadták az idei költségvetést, tehát a 2022-re vonatkozott, és hát egy horribilis összeg, mert mi azért tanakodtunk kollégák, újságírók, hogy is ejtjük ki azt az 1500 milliárdot, vagy hogy fokozzuk tovább, hogy a hallgató nem érti meg, hogy az mekkora összeg, és hogy 200 milliárd gyakorlatilag költségvetési hiánnyal számolnak, de hogy ez az összeg azért hogyan tud megvalósulni, és hogyan tudják ezt majd elosztani?
Hát az, hogy a pénzügyminisztérium is, mint minden évben előre tervez, nekünk a választások, az esedékes választások nem tesznek, nem hoznak plusz költségeket, mert a pénzügyminisztérium ugyanúgy megtervezi az ország költségvetését, és a többi minisztérium költségvetése is a pénzügyminisztériumtól függ, úgyhogy nekünk a választások ebben nem fognak belejátszani. A pénzügyminisztérium fő célja, hogy tovább folytassuk ezt a megkezdett munkát, mint ahogy tudjuk, a tavalyi évben 7,5%-os növekedéssel zártuk az évet, ami a tavaly előtti 0,9%-os visszaeséshez nagyon sok. Most az idei évre kicsit konzervatívabban tervezünk, és 4,5%-os növekedést láttunk előre, de hát itt meg kell azt is említeni, hogy az idei évben már dolgozni fogunk az államadósság csökkentésén is, ami még mindig független, hogy milyen járványhelyzet van, már 2 éve a járvány úgymond a nyakunkon ül, és nagyon sok országnak nem sikerült megtartani ezt az államadóssági kvótát, ami 60 alatt kéne legyen. Nekünk sikerült megtartani, és a tavalyi évet, a 2021-es évet 58%-on zártuk. A tavalyi évben a költségvetés hiány 4,9% volt, na most az idei évre ezt 3%-ra terveztük be, ami 200 milliárd lesz.
Még önhöz intézem a következő kérdést is, hogy a költségvetési tanács szerint indokolatlan az, hogy mindenki kap támogatást. Ez az elmúlt évre, tavalyi évre és a tavalyi előtt évre vonatkozik, hogy nagyjából mindenki kapott támogatást, viszont úgy tűnik, hogy akkor az idei évre, meg a múlt év egy részében már azért próbálták úgy alakítani, nyilván a kormányban is és a pénzügyminisztériummal közösen, hogy akkor célcsoportokat támogatnak, és hogy ezt mennyire tervezték előre az idei költségvetésbe, tehát a 2022-es költségvetésbe?
Hát mindenféleképp tudjuk, hogy a 2020-as évben, amikor először megjelent ez a világjárvány, akkor nem nagyon tudtuk, hogy hogy kezeljük ezeket a dolgokat, és akkor úgy lett kezdve, hogy mindenki kapott. Később, amikor kezdtek mutatkozni kimutatták magukat, hogy például a turizmus, ami a legjobban, a turizmus és az utasszállítás viselt el a legjobban ezt a járványhelyzetet.
Nekik igen, a zárlat plusz, miatt ugye nem tudtunk
nekik,
utazni.
Nekik plusz támogatás lett megítélve. Na most az idő során persze, ahogy a járványhelyzet alakult, és ahogy a gazdasági mutatók megengedték, akkor próbáltunk azokra a közösségekre célozni, akiket jobban sújtotta ez a járvány. Úgyhogy most is így van. Mert ezzel az egyszeri támogatásokkal mi a hazai keresletet szeretnénk serkenteni, ami későbbiekben visszajön oda, ahonnan megindult, és ezzel csak támogatni szeretnénk a hazai keresletet.
Mekkora összeget fordítottak az elmúlt két évben, és mekkora összeg lesz az idei évben, amit most tervezni tudnak?
Hát amikor ezt a három gazdaság megsegítő csomagot egybevesszük, az 8,6 milliárd euró. A GDP-nek a 18%-át teszi ki, úgyhogy nem kis összegekről van szó, de hát gazdaságunk sokkal gyorsabban talpra állt, és ezt köszönhetően ezeknek a támogatásoknak, mert ezek a támogatások fejlesztési jellegűek is voltak, külön az ágazatoknak, az utasszállítóknak a 600 euró, amit 6 hónapon keresztül kaptak minden autóbuszra, akkor külön a turizmusra, ahol külön kapták a munkásokra a támogatást, külön kapták a szállások a támogatást. Úgyhogy sikerült megtartanunk ezt az életszínvonalat, és sikerült megtartanunk a munkahelyeket, ami a legfontosabb szerintem, mert a munkahelyek megtartásával csak tovább tudjuk serkenteni a gyorsabb talpraállást.
És a kritikusok szerint a támogatásokból származó bevétel az nem hozta meg a hozadékát, az elvárt eredményt, viszont a bevételek országos szinten költségvetésben növekedtek. Tehát akkor, amit kiutaltak támogatásként, járványügyi támogatásként bármilyen formában, a minisztérium szerint ez megtérült akkor, tehát visszajött? Azon túl, hogy az életszínvonalat növelték, igen, és a vállalkozásoknak megmaradt a működésük.
Az elsődleges cél nem az volt, hogy ez visszajöjjön, az elsődleges cél az volt, hogy megtartsuk azt a jelenlegi helyzetet, és ne süllyedjünk az alá. Mert nekünk sikerült a járványügyi helyzet előttinél nagyobb a munkáltatás jelenleg. Jelenleg a munkanélküliség 10,5%-on van, amit a tavalyi évnek a harmadik negyedéve mutatott ki, 10,5%. Amikor tudjuk, hogy pár évvel ezelőtt ez még 26%-on volt. Számunkra ezek a dolgok a legfontosabbak. A támogatások is nem az miatt lettek kiosztva, hogy ez visszatérüljön, hanem az miatt, hogy a gazdaságot megóvjuk, megvigyázzuk, és segítsük, hogy minél elébb talpra álljon, és tovább folytatjuk.
A beszélgetésünk elején említettem, hogy bármennyire is furcsa, hogy a két tárcától van itt a két államtitkár, de összefonódik a tevékenységük a nagy beruházások kapcsán. Ugye a pénzügyminisztérium is besegít a nagy beruházásokba, és hát gyakorlatilag az építési, közlekedési és közműfejlesztési minisztérium meg nagy részben megvalósítja ezeket a beruházásokat, és szerintem éppen azokat a beruházásokat, amelyeket mi polgárok mindennapjainkban tapasztalunk. Melyek most a legnagyobb nagy beruházások?
Tehát igen, magából a költségvetésből, ugye az idejében és a 2021-es évben azt már említettem, hogy 71 milliárd dinár volt a költségvetés belőrátva a mi minisztériumunk részére, ez a 2022-es évben 66,1 milliárd dinár tesz ki, ehhez még ugye a projektumok megvalósításához kölcsönöket is vesz fel a projekt megvalósításához szükségek vannak ugye a kölcsönökre is, amelyek összesen ugye az egész költségvetés, a minisztérium költségvetése az 153 milliárd dinár van még kölcsönökből, tehát több mint 210 milliárd dinár az egész minisztérium költségvetése 2022-es évre. Itt nagyon sok beruházás, nagy beruházás van folyamatban Vajdaság területén. Itt megemlíteném ugye a Fruskagorai gyorsforgalmi folyosót, ami
koridorként ismerünk.
Koridorként ismerünk, igen. Ez ugye Újvidéket köti össze Rumával, és halad később tovább a Ruma-Sabac-Loznica autó pályán keresztül ugye egészen Dél-Szerbiába, illetve Dél-Nyugat-Szerbiába, illetve a nyugati határ felé tudja összekötni a közlekedést. A másik fontos projektum, ami a két fontos projektum van a közutakban az idei évben, az egyik az a Zombor-Kikinda, illetve a magyarországi határtól egészen a romániai határig Vajdaságot átszelő.
Tehát gyakorlatilag Nyugat-Keletet Vajdaságban összeköti, ez egy gyorsforgalmi út lesz.
Igen, az észak-nyugati vajdasági Szerbia és Magyarország közötti határátkelőtől, a Béregi határátkelőtől egészen Nákófalváig, ugye, ami Kikinda községben található, és a romániai határátkelő ezeket köti össze.
Most ez csak úgy hangsúlyozzuk, hogy gyakorlatilag ez a gyorsforgalmi út azért lesz majd előnyös, mert ugye a településeken kívül halad, mint egy autópálya.
Igen, ez mindenképp, tehát az nagyon fontos, hogy ugye ez elkerüli a lakott területeket. A gyorsforgalmi út a 175 kilométer hosszú, a tervezett hosszúsága, itt 100 kilométer per órás sebesség lesz a megengedett haladási sebesség, kétszer két forgalmi sáv lesz kialakítva. Nem, és a gyorsforgalmi jelentősége nem csak abban rejlik, hogy Bácskát és Bánátot köti össze, hanem Vajdaságot ugye vízszintesen átszelve az északnyugati része Magyarországot, a keleti határon pedig Romániával köti össze, mint ahogy említettük. A munkálatok itt ezen a szakaszon ugye 2022 elején várhatóak, Zomborközség területén fognak megkezdődni. A teljes kivitelezésre 2,5 év rám áll majd rendelkezésre. Az még nagyon fontos, hogy ez az útvonal az E75-ös autópályát is átszeli Szent Tamásnál, Szerbobránnál, és itt ugye ez
ez a Szabadka-Belgrád.
Szabadka-Belgrád autópályát, igen, hoz kapcsolódik, és a nyugati és a keleti részről, ugye a Vajdaság területéről ide tudnak a gyorsforgalmi úton keresztül nagyon könnyedén rákapcsolódni az autópályára majd a lakosok, illetve a gazdaság képviselői is, akik ezt a pályát szeretnénk majd használni. Ez a nagyon fontos, hogy az érintett területeknek az ipari fejlődésére is ez pozitív hatással lesz.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy az önkormányzatoknak milyen szerepe lesz majd a gyorsforgalmi út kiépítésében, mert hogy azért itt-ott hallottunk negatív visszhangokat is azzal kapcsolatban, hogy a kisajátítás az nem fog éppen zökkenőmentesen menni, de hogy ezt ne részletezzük, mert ezek helyi problémák nyilván, de hogy az önkormányzatoknak is hozzá kell járulni mondjuk pénzösszeggel, vagy ők inkább csak a terület meg az engedélyek kiadásával. Mert néhány önkormányzatban tavaly ilyenkor jártam, és akkor mondták, hogy hát igen, azért ő nekik pénzük erre majd nem nagyon lesz, de hogy egyéb minden mással, közműfejlesztési tervdokumentációkkal, engedélyekkel hozzá tudnak járulni. Tehát most azért tisztázok egy picit, hogy akkor az önkormányzatok itt hogyan járulnak, hogy ez országos projektum, de...
Az országos projektumoknak mindenképp a kísérletítási folyamatát az önkormányzatoknak az illetékessége, úgyhogy ez mindig az önkormányzatokban folyik le. Tehát a kísérletítási folyamat, a parcellák, amelyek érintettek egy adott autópályával, gyorsforgalmi úttal, illetve bármiféle infrastruktúrális projektumokkal érintettek, azoknak a kísérletítása mindig az önkormányzatnak a feladata.
Elődjével éveken keresztül gyakorlatilag fokozatosan lépésről lépésre beszélgettünk a Belgrád-Szabadkai autóútról, de Szabadkai elkerülő úgynevezett Y-elágazásról. Hol tartanak most, mert hogy tényleg éveken keresztül beszéltünk erről.
Igen, tehát ez az Y, úgynevezett Y-elágazás, ez ugye a Belgrád-Szabadka, illetve a Horgosika határát kellőig tartó ugye autópálya az E75-ösnek a Szerbia déli leágazástól kelebbi a határátkelőig tart ez a szakasz, amit úgy nevezzünk a közszférában, illetve így ne lett elhíresülve, hogy az Y-elágazás. Ez jelen pillanatban a baloldali sáv ki van építve teljes hosszában, és ki lett alakítva a fontosabb útvonalakkal, amelyekkel keresztezik egymást körforgalmi csomópontok, ami nagyon jó és praktikus megoldásnak bizonyult. Kiépült útközben tavalyi év folyamán fejeződött be a Mékúti felüljárónak a kiépítése, az idén pedig a Pacséri, illetve 2021 év elején ugye befejeződött a Mékúti felüljáró, az év közepén elkezdődött a Pacséri felüljárónak a kiépítése, és hamarosan, tehát január 31-ig be is fog fejeződni. Jelenleg az aszfaltozási munkálatok folynak magán a hídon, a felvezető részen már készen van az aszfaltozás, úgyhogy még csak a korlátok és ilyen apróbb kísérő munkálatoknak a befejezése van hátra, úgyhogy valójában be lesz fejezve határidőn belül. Ezek a felüljárók még csak azért, azt szeretném elmondani, hogy azért fontosak, mert az itt élő lakosoknak, illetve a fölműveseknek könnyítik meg az autópályán.
Ne kerülő úton menjenek, hanem...
Így van, sokkal közelebb át tudnak jutni az autópályán keresztül, biztonságosan, nem zavarva a forgalmat. Itt még azt is, elnézést, azt is még meg szeretném említeni, hogy a magyarországi kormánnyal, illetve a képviselőkkel, az Innovációs Technológiai Minisztérium képviselőjével volt egy egyeztetésünk az idén novemberében, tavaly 2021, nagyon nehéz megszokni ezt az új évet, elnézést. 2021 novemberében volt egy egyeztetésünk, ahol kikristályosodott az a tény, hogy a Kelebia, Tompa határátkelő környékén szükségessé vált egy infrastruktúrális fejlesztés. És ennek megvalósításáraként az idei költségvetésben előre lett látva a tervdokumentáció előkészítésére egy 20 milliós keretösszeg, amiből a tervdokumentáció elkészülhet, hogy a jobboldali sávja is kiépülhessen ennek az Y-elágazásnak.
Gondolatolvasó, mert hogy éppen a határátkelőkre akartam áttérni témaként, ugye most az ünnepek tájékán minden évben és nyáron is borzolja az utazó kedélyét a határátkelőn való átlépés és a hosszú várakozás. Ön nemrégiben járt a határátkelőn, ugye az autóúti vagy autópályai határátkelőt az úgynevezett nagy horgos röszkét is bővíteni fogják? Hogyan?
Igen, tehát 2021. december 21-én történt meg ugye a szerződés aláírása a kivitelezőkkel. Ez a határ bővítése, ez úgy fog történni, hogy a forgalom az folyamatosan tehát folyni fog, tehát nem lesz lezárva a határátkelés, de korlátozásokkal. Tehát itt a felújításban, illetve a bővítésben az is szerepel, hogy plusz két sáv lesz kiépítve. Tehát ahogy haladunk Szabadkától a határ fele, van az utolsó felüljárótól, egy több mint egy kilométeres szakaszon plusz két sáv lesz kiépítve, ahol tudnak a kamionok az esetleges torlódáskor ugye várakozni, úgyhogy nem fogják zavarni a forgalmat, az utasforgalmat, illetve az autóbuszok is tudnak biztonságosabban közlekedni majd. Ezen kívül egy új teherforgalmi terminál kiépítése lesz még szintén a kilépő oldalon, a horgosi kilépő oldalon. Új parkolóhelyek kialakítására kerül sor, ami 108 parkolóhely lesz összesen a kilépő és 113 a belépő oldalon, szintén biztosítva az esetleges várakozóknak, illetve a fenntartóztatott határátkelőknek a parkolási lehetőségét. Ezen kívül az utasforgalmi sávoknak is egy felújítása következik, ami nem csak az úttestnek a felújítása, hanem a kabinok is át lesznek szervezve, úgyhogy új kabinok kerülnek a kezelők részére az átkelőre.
Most akkor nyilván, hogy ami ez az úgynevezett kabinokat érinti, hogyha bővítés lesz, akkor ezzel kapcsolatban nem lesz gond az átkelésnél. Egyéb dolgokról akkor itt ne beszéljünk, hogy miért tudunk ilyen nehezen átjutni a határon. Az úgynevezett köznyelvben kis határokkal kapcsolatban, vagyis a közúti határátkelők elsősorban Magyarország irányába lesznek esetleg valamilyen változtatások, bővítések?
Hát jelenleg nincsen erről szó, de hát ha folyamatosan fennáll az igény, akkor természetesen teszünk arról, illetve a belügyminisztérium határ ellenőrzésével megbízott részlege szokott állandó egyeztetéseket folytatni a magyar féllel, hogy mikor szükséges ugye hosszabb, bővített munkaidőket előrelátni az ünnepek alatt, és ez szerintem így fog történni az elkövetkező időszakban is folyamatosan, ahogy eddig történt.
És akkor még nagyon röviden beszéljünk a Belgrád-Szabadka, vagy Belgrád-Budapest vasútról is, hogy most hol tartanak szerbiai részen.
Hát először is azt szeretném elmondani, hogy a világon, Európában és Szerbiában is, ugye a közlekedés és a teherszállítás terén minden résztvevő törekszik a gazdaságosságra. Az köztudott dolog, hogy a vízi úton szállítmányozás a legkifizetődőbb és a legkörnyezetkímélőbb mód. Ezután következik a vasúti áruszállítás, és a legkevésbé gazdaságos és legkevésbé környezetkímélő az pedig a közúti teherszállítás. Szerbiában a folyókon, ez most egy kis kitérő, de hát ezt is fontos megemlíteni, hogy a Dunán, a Száván és a Tiszán vannak hajózások, illetve teherszállítás. A vasúti teherszállítás viszont kicsit rossz körülmények között folyt az elmúlt időszakban, és ezt felismerve, illetve azt az igényt, hogy modernizáljuk a vasutakat, azt eredményezte, hogy ilyen nagyon nagy befektetések, illetve nagyon nagy felújítási projektek vannak folyamatban Szerbiában. Ennek a kimagasló példája a Belgrád-Budapest gyorsvasút. Ez egy 200 km/órás maximális sebességre előlátott két vágányos pálya lesz kiépítve, vasúti két vágányos vágány. Ennek a teljes hossza 183 kilométer, amelyből ugye a Belgrád-Újvidék szakasz, közel 76 kilométeres rész, az már kiépítésre került, és jelenleg folynak a statikai terhelések. Várhatóan március elejéig befejeződik a dinamikai terhelése is ennek a szakasznak, illetve az utolsó rész, ami ugye ez két kivitelező, egy kínai vasutak és az orosz RZD állami vasutak cégek a kivitelezők a különböző szakaszokon, és most folyamatosan fontos, hogy az egész újvidéki szakasz teljesen be legyen fejezve, hogy az újvidéki állomás felújítása is megtörténjen, és akkor fog beindulni a március hónap folyamán a közlekedés. Először utas közlekedés fog beindulni, és csak később fog a teherforgalom ezen a részen elindulni.
És azt meg tudom erősíteni, hogy a munkálatok azért tartanak, mert hogy mi, akik Újvidéken napi szinten közlekedünk, hát azért eléggé megnehezíti a munkánkat az, hogy itt van lezárás, ott van lezárás, és hogy nem tudunk közlekedni, tehát hogy azért kicsit nehéz eltűrni azt, hogy munkálatok folynak, de hát reméljük, hogy akkor ez azért belátható és a tervezett időn belül befejeződik. Most mi itt egy picikét a másik államtitkártól nagyon elragadtuk a szót, és hagytuk, hogy átnézze még az adatait, de ugye beszéltünk arról, hogy ugye említette, hogy az államadósság a következő években csökkenni fog. Azért azt muszáj, hogy megkérdezzem, hogy a kritikusok szerint a támogatásokra kölcsönt is vett föl Szerbia. Ez mennyire jó vagy rossz döntés? Szükség volt rá nyilván.
Hát mindenféleképp, mert ha nem lett volna rá szükség, akkor ezt nem tettük volna meg, de mint ahogy el is mondtam, nekünk az elsődleges célunk a gazdaság megóvása volt, és a lakosságnak, az életszínvonalának a megtartása és annak növelése. Mindenféleképp minden beruházás meg fogja hozni a maga gyümölcsét, ezért is a 2022-es évre 485 milliárd dinár van előlátva nagy beruházásokra. Ezek közt nem csak az utak vannak, hanem itt vannak különben az iskolák, a klinikai központok, a kórházak, és egyebek. Na most itt, amit megemlítenénk vajdasági szemszögből, nagyon fontos az, hogy a Vajdaságon, amit Emes elmondott, át fog haladni egy autópálya is, a Belgrád Nagybecskerek Újvidék autópálya, ami nagy mértékben elő fogja segíteni ennek a résznek is a gazdasági fellendülését. Ezek mellett az Újvidéki Klinikai Központ befejezése, a CSZÁN kiépítésének és a felszerelésének fontossága, a Kikindai Közkórháznak a teljes körű felújítása, ami folyamatban van, úgymond a Szabadkai és az Újvidéki Idősek Otthonának a felújítása. Ezek mind olyan dolgok, amik vajdasági szemszögből is fontosak, és a köztársasági költségvetésből vannak pénzelve.
Hogyha támogatásoknál maradunk, ugye most még január végéig igényelhető a pénztárgépek vásárlására vonatkozó támogatás. Mint ismeretes, ugye a vállalkozóknak, kisiparosoknak, mezőgazdasági termelőknek, akik árusítanak, eléggé tág fogalom, hogy most ne soroljam föl, de nagyon sokak kerülnek most be ebbe a rendszerbe, és új pénztárgépet kell, hogy vásároljanak, de ez a pénztárgép nem a klasszikus értelemben pénztárgép, hanem akár egy okostelefon is lehet, akár egy táblagép vagy számítógép. Most ezek vásárlására előirányzott a kormány 100 eurónyi támogatást, sőt még arra is, hogyha eddig csak egy üzlethelyiségben vagy egy helyen, egy boltban árusítottak, és ezt bővíteni szeretnék, akkor erre is lesz támogatás. Hol tartanak most ebben a folyamatban?
Hát igen, ez az átmeneti időszak, ami november 1-től kezdődött, április 30-áig fog tartani. Április 30-áig kötelező lesz minden tevékenységbe bevezetni ezeket az új pénztárgépeket. Most itt arra legjobban azért volt erre szükség, mert a régi pénztárgépek a GPRS technológiára voltak építve, és az már elavult. Most már sokkal újabb technológiák vannak, és nekünk is ezt követni kell. Meg hát az is, amit megemlített, hogy akár egy mobiltelefon, akár egy táblagép, bármi elláthatja azt a funkciót, ami az új pénztárgépnek kell. Na most itt az a folyamat, hogy az adóhivatalnál kell bejelentkezni. Az adóhivatalnak van egy külön erre kialakított honlapja, ahol be kell jelentkezni. Most január 31-ig még tudnak jelentkezni azok a vállalkozók, akik ezt nem tették meg, de hát ezúton szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ezt tegyék meg, mert az állam 100 plusz 100 euróval támogatja ezeknek a pénztárgépeknek a lecserélését. 100 euró az eladóhelyre, és 100 euró az új pénztárgép, vagyis az új eszközök beszerzésére. Na most itt, ami még fontos, az, hogy ezek az új pénztárgépek reális időben vannak összekötve az adóhivatallal.
Tehát magyarán azonnal
értesülés van az adóhivatalnál. Úgyhogy jobb rálátással leszünk arra, hogy mi is történik. Ennek a legfőbb célja a szürke gazdaság leszorítása, mert sajnos tudjuk, hogy még mindig vannak olyan tevékenységek, ahol ezek a pénztárgépek idáig nem voltak kötelezőek, és sokan visszaéltek ezzel. De hát megpróbáljuk, hogy az embereket jó útra irányítsuk, mert tudjuk, hogy ebből az áfa visszafizetésből vannak az infrastruktúrális projektumok, ebből támogassuk a kórházakat, az iskolákat, minden egyéb, ami a közszférában történik.
És a pénzügyminisztériumban ön szerint még mi az a feladatkör, ami ugye az embereket közvetlenül érinti, de mondjuk mi most nem említettük meg, mondjuk így a támogatásokon kívül?
Hát a pénzügyminisztérium az a minden minisztériumnak a háttérminisztériuma. Most itt külön úgymond gazdasági vagy személy szerinti támogatásokat a pénzügyminisztérium nem ad. A pénzügyminisztérium...
Tehát ott nem lehet pályázni.
Nálunk nem lehet pályázni, magyarul megmondva. A pénzügyminisztérium ezt a többi minisztériumon keresztül, a többi minisztérium támogatásával tudja elérni.
Igen, itt azt szeretném mondani, hogy megteremtik a lehetőséget arra, hogy a többi minisztérium is el tudja végezni.
Mert ami fontos, hogy a környezetvédelem, amiről lehet, hogy most nem is beszéltünk, de ez majd egy másik téma lesz, a környezetvédelmi minisztériumnak, vagyis hát a környezetvédelemre háromszor annyi pénz lett előlátva erre az évre, mint amennyi a tavalyi évre volt nekik előlátva. Úgyhogy ez is egy fontos lépés, mert itt meg kéne említeni azt, hogy 28 községben lesz kiépítve szemétlerakó telep, 65 községben lesz a szennyvíztisztítók kiépítése, 169 szennyvíztisztító lesz kiépítve, meg 5000 kilométer szennyvízcsatorna. Ezek mind a 2022-es évben meg fognak kezdődni.
De ez azt jelenti, hogy akkor a minisztérium is részarányosan ad pénzt ezekre a projektumokra, és nyilván, hogy az önkormányzatoknak is hozzá kell járulni.
Hát,
és ők pályáznak?
Mindenféleképpen az önkormányzatok elő kell teremtsék a lehetőséget arra, el kell készítsék a tervdokumentációt.
Amiről már az előbb beszéltünk.
De hát ez is úgy működik, hogy az illetékes minisztériumok évekkel előtte megadják a lehetőséget a pályázatok támogatására, hogy a dokumentáció előkészítését is támogatja az egyes minisztérium attól független, hogy mihez tartozik. Szóval az ország mindenféleképp az önkormányzatokat segíti, és próbál nekik kezet nyújtani az ilyen helyzetekben, elősegítik a munkájukat, elősegítik, megteremtik nekik azt, hogy a későbbiekben tudjanak pályázni ezekre. Mert lényegében ezek a nagy beruházások nem csak saját eszközökből fognak történni, hanem kölcsönökből is, és ez miatt fontos, hogy a tervdokumentáció minél jobban ki legyen dolgozva, és hogy ne kerüljünk oda, hogy a kivitelezésnél vegyünk észre olyan dolgokat, amik a későbbiekben plusz költségekhez fognak vezetni.
Beszéltünk az országos jelentőségű nagy beruházásokról. Most MSZ-t kérdezem akkor, hogy kisebb léptékű, vajdasági, és elsősorban a vajdasági magyarokat érintő, tehát olyan önkormányzatokat érintő projektumok, ahol magyarok is élnek. Mit szeretne még közülek kiemelni?
Igen, tehát azt szeretném még ugye elmondani, hogy ugyanúgy, ahogy a Környezetvédelmi Minisztériumban is vannak ilyen projektumok, a szennyvíz begyűjtő hálózat, illetve a szennyvíz tisztító üzemek építésére, a mi minisztériumunkban is van többféle forrásból támogatott hasonló projektek. Az általam vezetett minisztériumban ugye van egy olyan elnevezésű, hogy keretegyezmény Magyarországgal az infrastruktúrális projektumokon való együttműködésről, és ezen a projektumon belül több olyan önkormányzat is lehetőséget kapott arra, hogy vagy ivóvízhez, vagy pedig szennyvízrendszer és szennyvíztisztító üzemhez jusson. Ez először is egy tervdokumentáció kidolgozását foglalja magában, utána pedig az idei évben előrelátott egy bizonyos összeg a költségvetésbe arra, hogy a kivitelezésre is tudjunk kölcsönt fölvenni. Az érintett önkormányzatok közül, tehát kiemelném Kula, Szívác, Zenta, Kanizsa, Csóka, Becse.
Most mennyire tudnak ezekre projektumokra határon átívelő vagy uniós pályázatokból pénzt nyerni?
Szerintem arra is van lehetőség, de az maga az önkormányzat hatásköre, hogy az uniós pályázatokon pályázzanak.
De a minisztérium attól függetlenül, tehát hogyha uniós pénzeket is lehív egy-egy önkormányzat, a minisztérium azért partner ebben, hogy hozzájáruljon.
Természetesen. De azokban az esetekben nem a minisztérium vezeti ezt, hanem az önkormányzat. A minisztérium csak mint felügyelőszerv vezeti az ilyesmiket.
Műsorunk végéhez közeledünk, esetleg egy-egy gondolatot még, amiről nem beszéltünk, de a tárcájukkal kapcsolatban szeretnének kiemelni. Nemese?
Igen, én azt szeretném még elmondani, hogy a jövő évi tervekről nem esett szó. Itt nagyon sok olyan projektum folytatásáról is szó van, ami már megkezdődött.
Ez jövő év az 23, bocsánat, vagy még az idei év? Az igen, 2022.
Az idei évről van szó. Ez a 2022-es évben betervezett munkálatokról szeretnék még említést tenni. Itt a tavalyi évben, 21-ben megkezdett projektekről van szó, például a Szabadka-Szeged vasút felújítása, ami nagyban hozzásegít a teherforgalom zökkenőmentes folytatásában, illetve arról is, hogy az Újvidék-Szabadkai szakasz a gyorsvasúton is folyamatban van. Ez 108 km hosszúságú, és jelenleg.
És ez egy következő műsor témája lesz. Azt hiszem a folytatásban, József, nagyon röviden.
Hát én még azt szeretném elmondani, ami lehet, hogy hamarosan aktuális lesz, amikor részletezve lesznek ezek az elképzelések, az, hogy az állam megpróbál a fiatal házaspároknak segíteni azzal, hogy az első ingatlanhoz jussanak. De hát erről majd többet fogunk a következő műsorban.
Jó, köszönöm szépen akkor két vendégemnek, Lalics Urbán Emese közlekedési, építési és közműfejlesztési, valamint Kerekes József pénzügyi államtitkárnak, hogy mindezt elmondták, és műsor elején beszélgetnünk, vagy előtte beszéltük, hogy hát nem biztos, hogy kitöltjük a műsort, azt hiszem, hogy még egy órát tudnánk majd beszélgetni, de az egy következő műsorunk lesz, és remélem, hogy vendégeim lesznek akkor is. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük.
Köszönjük.
Olyan ez, mint mikor egy szerelem lángyalokban. A szívem dobban, a zene eltölt, a ritmus feszít, és robban!
Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
A fogyasztóvédelmi mellékletben a banki illetékekről beszél Nagymélykúti Tibor, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
Az én bankom se értesített semmiféle változásról. Azt, hogy
miközben megjegyzem, korábbi változásokról az elmúlt években mindig rendszeresen hetekkel előbb értesítettek.
Így van, két hónappal előbb általában megtörténik az értesítés, tehát ez nem gond. Az, hogy bizonyos díjszabások majd változnak, hát ez valószínű, hogy semmi nem örök az életben. Tehát én nem tudom, a közösségi hálókon persze megy a felháborodás, stb., minden ilyenkor általában lenni szokott, de hát ez természetes folyamat, hát az étolajára is változik, azon nem háborog senki, de a banki szolgáltatás esetleg az rendkívüli nagy problémát okoz, úgy látszik egyesek életében, hát semmi nem örök, tehát változik. Viszont ugyanúgy, mint a kereskedelemben, rengeteg kereskedelmi lánc van, tehát mi választhatunk, hogy hova lépünk be, ugyanúgy Szerbiában még 20 bank működik még mindig, tehát hogyha az egyiknek a szolgáltatása nem felel meg a számunkra, akkor bátran válasszunk másikat, hogyha megtehetjük, ha nem vagyunk valamilyen módon kötve a bankhoz, tehát hitellel, vagy egyéb okoknál nem vagyunk kötve az adott bankhoz, akkor változtassunk bátran.
De egyébként a jegybank arra kötelezi a bankokat, hogy az ügyfeleket mindenféle változásról írásban értesítse.
A mi bankjaink még nem értesítettek bennünket semmilyen közeljövőben megtörténő változásról, tehát valószínű, hogy nem fog megtörténni. De ez nem jelenti azt, hogy nem fog holnap érkezni egy értesítés, amiben értesítenek bennünket, de hát így, ahogy mondják, hogy a pénz is áru. Tehát az is a piacgazdasági törvényszerűség alapján működik a pénzpiac is, tehát kereslet-kínálat határozza meg itt is a dolgok menetét. Bank is egy profit termelő szervezet, tehát ezen nem kell csodálkozni, hogy ő is nyereséggel akar gazdálkodni. Természetesen a nyerességet rajtunk fogják megkeresni.
De egyébként azért tapasztalom a saját bankomnál, és most nem akarok egy bankot sem elítélni, sem dicsérni, de azért a bankoknál nem csak díjszabásos szolgáltatások vannak, hanem vannak egyes szolgáltatások, amelyek például díjmentesek.
Mivel mi Szerbiában élünk, de viszont elég sokat járunk Magyarország, is, és időnként hát azért betévedünk egy ottani bankba is, és ha én hasonlítom például a magyarországi bankok tarifáját szerbiai bankokhoz, hát ezek nagyon-nagyon szerény tarifával dolgoznak a szerbiai pénzintézmények még mindig. Na ez valószínű, hogy azért majd tolódik a úgynevezett európai normák irányában, ahol egy kicsikét drágábbak ezek a szolgáltatások. Na most megint jövök avval a régóta fújt témával, hogy minél jobban kerüljük az olyan szolgáltatásokat, ahol személyes érintkezésre van szükségünk a bankosokkal, tehát befizetés, stb. Mindent meg tudunk, szinte minden, még hitelt is tudunk elektromos úton fölvenni.
És annak a díjszabása kisebb, mint hogyha bemennék és
hát
az ügyintézővel.
Általában így van. Általában azok a díjszabások kedvezőbbek számunkra, tehát használjuk ezt a lehetőséget. Hát a fiatalokat ezt nem kell ezerre buzdítani, ők azért nyitottabbak az ilyesmire. Hát az idősebbek meg hát tudnak-e még változni, nem tudnak változni, akarnak-e, ezt nem tudnám megmondani, de hát nyitottnak lennünk a változásokra, mert hát ilyen az élet.
Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Gazdasági figyelő.
A vajdasági vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal egy egzotikus gyümölcsöket termesztő cégről, vállalkozásról lesz szó, mégpedig itt Vajdaságban. Kiviterem Temerinben. A falu nyugati határrészében ízlésesen kialakított családi és baráti összejövetelekre alkalmas tanya mögött csak nem másfél hektáros területen termesztik a déli gyümölcsöt. A Zsunyi Szilág Földműves Szövetkezet mellékágaként működő vállalkozás bővítésére és fejlesztésére pedig elsősorban a család fiatalabb tagjai vállalkoztak. Ádám Csillagos Attila összeállítása.
Az országban ekkora területen sehol sem terem ebből a magas antioxidáns értékekkel rendelkező C-vitaminban rendkívül gazdag zöld gyümölcsből, amelynek termesztése során ráadásul az organikus termelés irányelveit is alkalmazzák, így leszögezhető, hogy a Voyjoy márkanevet viselő termék ilyen tekintetben úttörő Szerbiában. Annyi hátulütője azért van a dolognak, hogy nincs kitől tapasztalatot szerezni, ellesni a növényvédelmi praktikákat, a döntéseket egyedül kell meghozni, de ilyen tekintetben szerencsére jó az összhang a vállalkozásban résztvevő fiatalok között. A kezdeményezésről Surányi Bettinát kérdeztük.
Az egész ötlet az édesapámtól indul, ő próbálta meg fiatalabb korában a családi kertben ültetett egy-két darab növényt, viszont akkor nem tudta, hogy létezik férfi és női növény, úgymond porzó és termő, és nem hozott termés, mivel valószínű, hogy ugyanazt a kettőt tette. A porzó ő nem hoz gyümölcsöt, csak a termő, és ennek az aránya 1-8. 8 termőre megy egy porzó. Szóval lényegében az ő ötlete volt, aztán egy kicsit így elállt tőle, hogy látta, hogy nem terem, akkor így félretette. 6-7 évvel ezelőtt látott egy műsort, hogy Magyarországon van 4 hektáros ültetvény, valakinek kivi ültetvény, és akkor el is mentek, hogy megnézzék, hogy most ez tényleg valós, vagy nem, és akkor kapta az ötletet, hogy hát akkor miért ne próbálnánk meg, és akkor hoztak ilyen 220-30 tövet, és az volt az első szakaszos ültetvény.
Nálunk egyedülálló dolog?
Hát így nagyobb formában igen. Ilyen kertekben, úgy olvastam én is, hogy így cinagóra és inkább arra a tengerpart felé vannak ilyen, hogy lugasok, mint a szőlőt, ahogy nálunk engedik a lugasokat, de így területre, nagyobb területre nincs másnak.
Akkor itt arról van szó, hogy volt egy ötlet, egy elképzelés, itt volt egy erre alkalmas terület, és akkor ezt konkrétan a kettőt ötvözte valójában.
Igen, konkrétan igen.
Akkor ez egy családi vállalkozás?
Hát igen, ez is igazából így folytatódik, egy kicsit ilyen mellékága a szövetkezetnek.
Hogyan kellett hozzáállni a munkához?
Én annyira az elejében nem voltam benne, viszont el lettek ültetve, azt tudtuk, hogy első, második év után vissza kell teljesen vágni, hogy újra erőteljesebben hajtson, és igazából apu követte egy interneten, YouTube-on nézte, hogy most akkor hogy is csinálják az olaszok, hogy is csinálják Új-Zélandon, merre kell tenni az ágat, szóval minden tudást azt így kb. Az internetről szedett össze, hogy akkor hogy is, mint is működik ez egyáltalán, hogy milyen gondoskodást igényel. Mert nem tudtuk, hogy akkor valójában úgy működik, hogy megy a tő, vagyis megy a maga a növény, két főágra, és a főágról mennek a mellékágak, amik minden második évben hoznak termést. Például az idén, amit föleresztettünk. Azt jövőre leengedjük, és azon lesznek a kivik. Azok az idén még nem teremtek, hanem minden második évben. Amikor letermett, azt levágjuk a főágról, hajtsa újra a következő mellékágat, ami majd következő évben, és akkor így párhuzamosan van mindig, ami terem, meg ami megy fölfelé, és következő évben fog teremni. Úgyhogy valójában ugye ez akkor már 7. év, viszont 2018 kora tavaszán akkor volt egy olyan fajta komoly fagy, ami elvitte az egész teljesen a növényeket, nem csak hogy a termést, hanem a növényt maga kinyírta, és tőről kellett, hogy újra hajtson. És az visszadobott megint csak egy pár évet, mert hát azért a növény megint fel kikölött, hogy fejlesztjük akkor a két főágat, a mellékágakat, szóval nem igazán nullára, de hát mondjuk. Értem. Bővítettük, mert 17-ben volt az első termés, láttuk, hogy ez akar teremni, tud nálunk teremni. 17 őszén, amikor termett, akkor plusz ültettünk el kb. 350 tövet, és ezt követően, amíg jött tavasz, az okozta az elfagyást. Szóval akkor már belevágtunk a bővítésbe, viszont akkor jött ez a kihívás, hogy hát akkor megint csak úgy elfagyott, úgyhogy...
És ha össze kell hasonlítani azt a 2017-et, meg az idei évet, úgy termés mennyiségileg, akkor...
Hát messzemenőleg jobb. Már a tavalyi évhez viszonyítva.
Az idei.
Igen, az idei. Sokkal jobb, mert jobban meg tudtuk őrizni a tavaszi fagykártól a növényt. Szükség van általában. Addig nincs gond, míg a növény nyugalmi állapotban van. Ha nyugalmi állapotban van, kibírja a mínusz 24-5 fokot is. Volt olyanra is példa. Ugye vegetációs időszak leáll, pihen, akkor elbírja a mínusz 25-öt, viszont tavasszal, amikor megindulnak, ugye jön egy-két hét szép idő, növények elkezdenek éledni, megindul a netkeringés a növényben, és akkor, ha jön egy éjszakás fagy, akkor azt tudja csinálni a kárt. És általában minden évben eddig szükség volt ilyen füstölésre, hogy füsttel megvédjék a növényt. Még akkor a locsoló szisztémet is beindították, és akkor ugye maga a jég, hogyha egy burkot képez a növényen, az is valamennyire, valamennyi fagyot tud, melegen tartsa a növényt.
Akkor ez azt jelenti, hogy ez a növény is egész éves gondviselést igényel?
Hát igen, azért nem lehet úgy, hogy oké, akkor majd csak jövünk és szüretelünk, azért kell évközben is gondoskodni róla, figyelni. Mikor van szükség, például tápozásra, ami csak annyit jelent, hogy például vashiányt kell pótolni, mert amúgy minden adott neki, viszont azt a levél felületen látni, hogy mikor igényel vasat, akkor annyi, hogy akkor egy kis vaspótlás kell neki, meccés, meg az útbaigazítás, úgymond, meg a fagytól a védelem. Kártevők és betegségek nincsenek, azzal nem kell aggódni, maximum a tövekről megkapálni, és rendszeresen öntözni a nyári melegekben. 3 naponta volt öntözve ez a 40 fok körüli kánikulákban. Vízigényes. Sokkal szebb és nagyobb termést lehet elérni, hogyha rendszeresen van öntözve. Láttuk, hogy nem igényel különösebb gondoskodást, ami illeti a permetezést, meg a növényvédelmet, vagy a kártevők ellen. Akkor úgy döntöttünk, hogy hát miért is ne próbálnánk meg ez az organikus felé terelni. Miben különbözik? Abban, hogy nem használunk kémiai vegyületeket, amit a klasszikus növénytermesztésben használnak. Megvan egy engedélyezett lista, amit az ország engedélyez, és a szabványok alapján használhatunk, ami megfelel az organikus termesztésnek, azt oké, lehet, mert nyilván vannak nem mondjuk, hanem a kivide más növények, amiknél szükséges beavatkozni, viszont akkor azok is már olyan természetes eredetű készítmények, amiket igenis szabad. Úgyhogy valójában ez miatt, hogy nincs benne kémiai anyag. Ez miatt már maga könnyebb az organikus felé terelni, mivel hogy nem igazán eddig nem jelentkezett kártevő és olyan betegség, ami komoly kárt tenne benne. Valószínű azért is, ugye, mert nincs nálunk elterjedve, és még nem álltak rá a most tegyük föl rovarok vagy kártevők.
Mekkora területen van most itt?
1,4 hektár. Ideális körülmények között 8-10 év alatt éri el a teljes termőkapacitását a növény. Őshonos, úgymond, meg azokban a hazákban, ahol minden adott neki, akár 20 tonna is lehet hektárján a termés. Most még nekünk ez nem egészen van ott, de minden évben valamit tanulunk, és szerintem ezáltal tudjuk növelni is a termést. Igazából nincs nagyon tapasztalat is se, hogy bárkit megkérdeznénk, hallott-e, hogy csinálod, mi a titka, vagy hogy mintha nem, hát így, amit így innen-onnan összeszedünk, meg a tapasztalat, és hát ugye így sokszor ez az elsőnek lenni valamiben, ennek ez a kicsit nehézsége, hogy saját magunktól kell rájönni, hogy akkor mi működik, és mi nem.
De az esetleges kudarcok nem tántorítanak vissza benneteket?
Hát nem, mert különben akkor szerintem már ott az első elfogyás után feladtuk volna, de nem. Próbáljuk, hogy is lehet ezt megoldani, mert itt a klímaváltozás egyértelműen látható, és szerintem azért ennek lesz jövője nálunk is.
Meg hát van is kitől tanulni, hiszen egy olyan családból vagytok mindannyian, ahol a földművelés az első ágú is, hát akár a nagyszülőktől, akik az életüket is úgy építették fel, hogy mindig kitartó munkával, soha nem adták föl.
Hát igen, ez az egész nem lehetett volna, nem jöhetett volna létre, hogyha itt valaki is egy pillanatra is feladta volna az előttünk lévő generációkban, úgyhogy nekünk sem szabad ezáltal feladni, és nem is áll szándékunkba. Édesapám, aki úgymond a rangidősebben a csapatban, ő tud hozzászólni, ő is az, aki legtöbb tapasztalatot szerintem szerzett most már, legtöbb időt tartózkodik itt kint, de hát őtőle már mondjuk nagyszüleim, ők már nem igazán. Ők csak ugye annyit látnak benne, hogy hú, hát ezzel mennyi munka van. De hát semmi se pottyan, csak úgy az égből. Úgyhogy.
És ti fiatalok is úgy élitek meg ezt, hogy ezzel nagyon sok munka van?
Hát őszintén, hogy ugye van a maga a szövetkezetben munkaerő, ezért tudunk ide is kicsit irányítani. És nem kell minden egyes fűkaszálást és drótkötést saját kezülen megcsinálni. Úgyhogy van benne munka, igen, van, meg mi is, amikor úgy van, jövünk, és akkor a létráról, meg ahogy ahonnan vezessük, vagy szedjük le, vagy akármi legyen, csináljuk. De azért köszönhetően annak, hogy van már munkaerő, ezért tudjuk itt hasznosítani ezen a területen is. A kiwi az utánérő gyümölcs, amit tudni kell róla. Szóval az annyit jelent, hogy szüretkor maga a gyümölcs még kemény, fanyar, savanyú, viszont ő maga a cukortartalma megvan, viszont az érés, utánérés folyamán alakul át a keményítő cukorrá, és így kapja meg az édes ízt. És azért tud ez a gyümölcs ízletesebb lenni, mint egy behozatali, mert itt mi megvárjuk, hogy igenis elérje azt a 6,5%-os cukorszintet legalább. Most a jelen esetben a mieink az 8 és 10% cukortartalom körül vannak. és több benne a cukortartalom, ezért tud aztán ízesebb enni. Ugye sok, amiben hozatali gyümölcs, azt már lehet, hogy még ideje korán leszedik, hogy ide érjen, hogy ő ne érjen útközben esetleg meg. Úgyhogy azért szokott az van, hogy úgy, hogy nem igazán olyan ízletes. Mert hogy korábban leszüretelik, mint kéne. Mi meg itt megvárjuk, hogy azért meglegyen az a szint. Vásároltunk egy kisebb hűtőházat, ahol tudjuk ideális körülmények között tárolni, ami annyit jelent, hogy 5 fok Celsius körüli hőmérsékleten kell tartani, 90-95 fokos páratartalom mellett, és így akár fél évig is tárolható. Úgyhogy a gyümölcs teljesen épp és egészséges marad.
De nyilván nem az a célotok, hogy a hűtőházban maradjon a gyümölcs, hanem hogy ez eljusson a piacra, a fogyasztókhoz.
Természetesen szeretnénk értékesíteni, főleg, hogy most már nagyobb mennyiség is van. A cél az az, hogy megkínáljuk olyan kereskedelmi láncoknak, akik igenis adnak arra, hogy az a termés organikus legyen, és egészséges, minőséges. Erre a piacra fektessük a hangsúlyt, ahol foglalkoznak az organikus gyümölcsökkel és zöldségekkel. Persze hazai piacról beszélek, nem számítunk egyelőre külföldre kacsintani. Az majd a jövő titka. Cél az, hogy azért értékesítsük, úgymond mi hamarabb.
Vannak már egyeztetések ilyen irányban, hogy...
Tavalyi évvel már elkezdtem, igen, hogy úgymond megkínálni a termést. Akkor egy ilyen organikus üzletnek annyi volt a feltétele, hogy kötelező lett volna, hogy ugye azt a maga a szabványt föl tudja tüntetni, hogy ez igenis organikus. Viszont nekünk akkor még nem volt meg a feltétel, mert akkor még nem múlt el az egy év a szerződés aláírást követően. De most, mivel elmúlt már az egy év a szerződés aláírást követően, most már annyit tudunk föltüntetni, hogy a termékünk az átalakulóban lévő termék, ami az organikus felé tart. Úgyhogy az már elegendő, az már megfelel. Úgyhogy most a célom az, hogy akkor ezt a felvásárlót felkeressem, és hogy esetleg érdeklődője volna rá. Konkrét nincs még, hogy ki és mi merre, viszont ötletek vannak, hogy akkor merre is próbálkozzunk az eladással.
Utazunk és utazzunk, Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal a Bajsai Tájházba kalauzoljuk hallgatóinkat. A településen 2016-ban nyílt meg a tájház, amelyben egy tiszta szoba, konyha, alkotószoba és vendégszoba található. Szuhanko Ruzsenát, a tájház ötletének megalkotóját, a tájház szerepéről és jelentőségéről kérdezte Nagy Emília.
Honnan jött az ötlet, hogy tájházat alakítsanak ki?
Tulajdonképpen már 2006-ban, amikor áthelyeződött a tárlat, amit gyűjtöttünk 2003-tól, az egyik házban, ahol szintén meghalt egy idősebb hölgy, és az önkormányzat örökölte ezt a házat, egyrészt privát kezekbe, de különben a helyi közösség megvásárolta számunkra azt a részt, ami a privát kezekbe volt. És az ötlet pedig ahhoz, hogy ezt a mellette lévő magyar tájszobát és alkotóházat megvásároljuk, ez már fölmerült bennünk sokkal előbb, mielőtt meghalt volna ez a bácsi, de amikor a Mikonya Imre bácsi meghalt, akkor el akarták adni ezt a házat, és mivel ez mellette van ennek az etnoháznak, úgy gondoltuk, hogy ebben nagyon szépen lehetne bővíteni az egészet, és amikor pedig bementünk, akkor láttuk, hogy nyitott kéménnyel rendelkezik. Mivel nyitott kéménnyel már nagyon kevés ház rendelkezik, úgy gondoltuk, hogy ezt a részt kialakítjuk magyar tájszobává, és ugye egy eredeti ahhoz korhoz illő konyhává. Még két helység volt ezen a helyen, ami nagyon romos állapotban volt tulajdonképpen. Szinte az ember azt mondta volna, hogy ezt csak lebontásra való ez a ház, de mi úgy gondoltuk a férjemmel, hogy ezt mi meg akarjuk menteni minden áron, pont ez a nyitott kémény véget, mint kiállító terem, és nagyon jó funkcionál. A két másik terem, ami mellette van, az egyik oktatónak a szobáját próbáltuk kialakítani, amennyiben máshonnan jön, akkor legyen honnan aludnia, és a mellette lévő pedig alkotószoba.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a tájház tulajdonképpen egy vendéglátó funkciót is betölt?
Igen, de mindig a szakmához kötöttet próbálnánk, ezt szeretnénk. Természetesen, ha hazajön egy külföldi, innen származó barátunk, vagy ismerősünk, vagy aki adományozott, mert vannak olyanok, akik Németországban élnek, és ide adományozták az édesanyjuknak a bútorát, tehát az minden esetre itten szállást kaphat tőlünk.
Ha jól tudom, akkor úgy alakult ki az ötlet, hogy a falusiak mindig hordták maguknak ezeket a régiségeket. Mondhatjuk akkor, hogy tulajdonképpen ez a tájház mindenkié, egész Bajsáé?
Minden esetre mindenkié, mert mindenkinek szeretnénk be is mutatni, meg használhatóvá tenni, tehát nem csak a mi civil szervezetünk tud itt valamit szervezni, hanem bármelyik civil szervezet, hogyha igényli, akkor mi nagyon szívesen odaadjuk neki, hogy szervezzen. Igen, ez az egész Bajsát kör, hogy szolgálja.
Kik segítettek a tájháznak a létrehozásában?
Tulajdonképpen, mivel ilyen nagyon romos volt ez a ház, ezt önkéntes adományból vásároltuk meg, tehát nem volt olyan drága. Így meg tudtuk vásárolni, és azután pedig próbáltunk a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-hez pályázni. Ő volt az első, aki tulajdonképpen úgy látta, hogy érdemes ebbe beleinvestálni, és így kezdődött meg. Utána az Újvidéki Oktatási Közigazgatási Titkárság is segített valamennyire, a helyi közösség és a töpölyei község. Azon kívül természetesen nagyon sok önkéntes volt itt, vagy inkább azt mondhatnám, hogy a magja az Etna társulatnak, akik állandó segítségül jönnek ide hozzánk, és őnekülők biztosan, hogy ez nem lett volna ilyen gyorsan meg, és ilyen eredményes nem lett volna.
Miért volt Bajsának szüksége erre a tájházra?
Egyrészt azért, hogy ez tulajdonképpen a magyarságot is bemutatja, de jobban a paraszti életet mutatja be. Az előző házban az pedig jobban a polgárit. És a kettő közt a különbséget szerettük volna megmutatni az embereknek, mert sokszor fölmerül bennük, hogy na most mi is az a paraszti, és mi is az a polgári.
Mit jelent egy ilyen kis közösségnek, Bajsának ez a létesítmény?
Turisztikai szempontból is úgy gondolom, hogy fontosnak kell, hogy legyen, mert az ide látogatóknak ugye az ember mindig szeretne valamit bemutatni, megmutatni a falujából, és valójában ez a kis falu egy olyan szép helyen helyezkedik el, hogy nagyon sok látnivaló is, és fejleszteni való is volna. Hát tulajdonképpen az Etna hagyományápoló kézmesek körének a szervezésében történik ez az egész, és tavasszal is, vagy ősszel is, amikor nagy takarítások vannak, akkor a szervezetben összejönnek a tagság, és akkor rendbe tesszük a teret.
Milyen programokat szerveztek, illetve fognak szervezni a jövőben a tájházban?
Mivel ugye ez a két ház most össze van kapcsolva, és ott az előző házban ott van nyári színpad, így tudunk föllépéseket is szervezni. Azon kívül minden évben van a szövőhímzés, a kézműves táborunk, ami július első hetiben van, és akkor itt a kézművességet gyakoroljuk. Tulajdonképpen többféle kézművességgel foglalkozunk, úgy a szövéssel, a nemezöléssel, a hímzést is oktatjuk táborokba, gyöngyfűzés, csuhéból készült tárgyak készítése, gyékény szövés, gyékényből készült tárgyak készítése, úgyhogy elég bő ez a, hát nem mondhatnám azt, hogy a tudásunk, de az akaratunk, hogy ez minden újra föllendüljön.
Szőke Anna, a Kis Lajos Néprajzi Társaság elnöke is részt vett a tájszoba kialakításában. Kiemelte, a szabad kémény nagyon ritkának számít a környéken, ez teszi még értékesebbé ezt a tájházat.
A hagyományőrzése főleg mindig az idősebb nemzedéket érinti. Ők éreznek rá, vagy döbbennek rá, hogy meg kellene menteni azt, ami már a múltnak az öröksége. Igyekszünk ezt minden lehetőséggel, minden erőnkkel ráruházni egy kicsit a fiatalokra is, hogy próbálják ők is ennek a jelentőségét megtanulni, megérteni. A közösségnek nagyon fontos egy tájház például, mert a tárgyi és a szellemi örökség van benne. Tehát a tárgyak mögött nagyon komoly szellemi örökség húzódik meg, minek mi volt a szerepe. És hogyha ezt nem oktatjuk, nem tanítjuk, nem mondjuk el, akkor csak azt mondják rá, hogy na hát itt van egy feszület, most példának mondom, vagy itt van egy szobrocska, Lurdesi Szűz Mária, stb. Ezt a vallásukat tükrözte, és az, hogy minden házban volt egy szent sarok, ahogy ők nevezték, vagy nevezzük mi néprajzosok, ott voltak az imakönyvek, ott volt a feszület, az olvasó, stb. Hozzátartozott a hitükhöz ez a Szent Sarok. Arra ránéztek, ott imádkoztak, ott elmondták az égieknek panaszaikat, vagy kértek erősítést az életükhöz. Tehát az, hogy hagyományt őrzünk, ehhez a tájházak segítenek nagyon sokat. Magyarországon körülbelül 300 tájház van. Nálunk nincs olyan sok, persze területileg is kisebbek vagyunk, de én nagyon örülök, hogyha valahol megnyílik egy tájház, vagyisán ez már a második tájház. Az első szerintem inkább gyűjtemények háza lenne az is, mert 3-4 helyiségből áll, már inkább polgárosodott az a ház, a polgárságnak az életvitelét tükrözi, mert van egy szerb szoba berendezve, tehát a szerb néphagyomány szerint, van egy magyar szoba, de nem a paraszti kultúra, hanem a polgárságnak a magyar, parasztpolgárság ez a helyes. Azután van egy hosszú előszobájuk, ahol a legkülönfélébb tárgyak vannak, ezek be vannak leltározva, de itt vannak a régi mesterségeknek az eszközei, akkor egy sarokban régi gyermekjátékok ott vannak, egyéb gyűjtemények is, tehát azért mondom, hogy ez inkább a gyűjtemények tájháza lenne, és ez, ami most nyílt meg, ez már a magyar paraszti kultúrának a gyöngyszeme. Van egy nagy hibája, ezt el kell, hogy mondjam, idővel lehet, hogy változtatnak rajta. Az úgynevezett harmadik szobát ők vendégszobának rendezték be, ezért helyesen úgy beszéltünk róla, hogy tájszobák vannak, tájházként nem lehet mondani. Háromosztatú a magyar parasztház, és a harmadik szoba hiányzik, azt berendezték, hogy ott lehessen aludni, meg zuhanyzó van, meg egyéb, de viszont szabadkémény, amit nagyon kevés helyen látunk, és ebbe parasztházba az is van. A párhuzam megjelenik, ezt kevés helyen tapasztaljuk. A tiszta szobában megvan a párhuzam, tehát jobbról és balról, amikor bemegyünk, ott vannak az ágyak, középen az asztal. Itt nem tudtuk megoldani, mert a két ablak között kicsi volt a hely, és az úgymond almárium, amilyen fiókos volt, és abba tartották az ágyneműt, fehér nemű, de volt egy fiók, ahol az iratokat, egyéb fontos dokumentumokat tároltak. Ezt nem tudtuk oda helyezni, mert több helyről kapták a tárgyakat. Tehát nem egy egységes, ott nehezen tudtuk összehozni, hogy ez egységet képezze. Ruzsanna, az egyesületnek az elnök engem ismer, régebbről is, akkor mint a Kis Lajos Néprajzi Társaságnak az elnökét elhívott, hogy nézzem meg, akkor én vittem magammal kolléganőket, és megnéztük. Őszinte leszek, én úgy megijedtem, hogy azt hittem, hogy na, abból nem lesz semmi. Az egy rom volt, omladozó falakkal, a tárgyak kint a gangon, az udvaron. Nem mertem Ruzsanának mondani, de olyan lelkesen beszélt, hogy ez is van, az is van, minden van, és akkor menjek vissza. Persze akkor úgy magamba gondolkodtam, meg helyre raktam a dolgokat, és hát akkor egyszer csak hívott, hogy menjek és segítsek nekik berendezni. És hát több napot töltöttem én ott, akkor kihangsúlyoznám a bajsaiak önzetlen tevékenységét, segítségét, amit én ott tapasztaltam.
Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben vendégünk volt Kerekes József pénzügyi és Lálics Urbán Emese közlekedési, építési és közműfejlesztési államtitkár. A tárcáik időszerű témáiról beszéltek. A fogyasztóvédelmi mellékletben a banki szolgáltatások díjszabásáról beszélt a szakember, a vállalkozói mellékletben temerini kivitelmeztésről hallhattak. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal a bajsai tájházba kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emília, Ádám Csilla, Gábor Ildikó, Verica Polyákovit és Olya Gyipánov nevében Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.rs.hu honlapon a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten a szokásos időben kedden délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. Mit leszünk, remélem önök is. We'll be right back.